A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Így fennállva kezdjük meg Isten tiszteletünket énekszóval, a keresztség kiszolgáltatására készüljünk közösen a 167. énekünknek az első versét énekelve. 167. dicséretünk első verse, jöjj mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megírva találjuk a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18-tól 20-ig terjedő versekben eképpen. Mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. A keresztség szereztetési igéje mellé a Lukács evangéliumából szeretnék egy igeverset olvasni. A 7. fejezetnek a 35. versét, amely így hangzik. De minden gyermekében igazolódott az ő bölcsessége. Kedves szülők, keresztszülők, családtagok és ünneplő gyülekezet, a keresztség szereztetési igéje mellé választott ige, az a bibliaolvasó vezérfonalunknak a mai szakaszából egy mondat, amire szeretnék majd visszatérni az ige hirdetésében, hiszen ez egy összefoglaló mondat, de most úgy külön is szeretném, hogyha elhangoznék, de minden gyermekében igazolódott az ő bölcsessége. Egy kicsit messzebbről szeretném kérdezni, de igyekszem gyorsan a végére érni. A gyermek és a szülő kapcsolata az egy nagyon titokzatos kapcsolat. Nagyon sok mindent szeretnénk mi magunk is benne megélni. Nagyon érezzük azt, hogy milyen felelősségteljes dolog, hogy ennek vannak nagy kihívásai és vannak nagy örömei is. Amikor azt a mondást szoktuk mondani, hogy az alma nem esett messze a fájától, akkor azt általában már olyan helyzetekben alkalmazzuk, amikor olyan tulajdonságok köszönnek vissza a gyermekben, amire én se vagyok büszke. Vagy amit a kívülállók így tudnak megfogalmazni. De ez a gyermekemmel való azonosítgatás, illetve az ő azonosításuk én velem, ez állandóan végigkísér minket. Néha ez egy jól eső érzés, máskor olyan nehéz. Vannak olyan pillanatok, amikor valaki csak úgy ismer meg, hogy megmondják, hogy ki az édesapám, ki az édesanyám, és akkor ilyenkor egy kicsit az ember berzenkedik, és azt mondja, hogy hát én már egy önálló ember vagyok, egy önálló személyiség, nem kell engem összekapcsolni vele. Persze, ha meg büszkék vagyunk valakire, akkor ahhoz szívesen kötődünk, akkor azt mondjuk, hogy hát ez az én gyerekem. Hát a többiek közül ki lett emelve, megdicsérték az óvodába, az iskolába, hogy milyen szépen mondta a verset, milyen jól tud köszönni, hát az én gyermekem. És hát valahogy ez a kettőség állandóan hol az egyik irányba, hol a másik irányba viszi a kapcsolatunkat, és az, hogy a bölcsességünk mennyire van benne, vagy mennyire igazolódik a gyermekeinkbe, valahol ez így lemérhető. Néha ettől nagyon boldogok vagyunk, néha ettől nagyon elkeseredünk. Nyilván, hogy egy kicsit többről szól ez az ige, de én először szeretném ezen az emberi síkon mozgatni még egy kicsit, mert amikor az ember büszke a gyermekére, akkor egy kicsit arra tényleg hadd lehessen úgy büszke, hogy annak örülni is tudjon. Amikor egy ilyen kisgyermeket valaki a kezébe vesz, vagy a családban nézegetik, akkor ugye mindig ez a nagy kérdés, hogy kire hasonlít, hogy ki a szeme, ki a kis füle, milyen a természete, és ezek mindig úgy megmelegítik az embernek a lelkét és a szívét. Aztán utána, amikor azok a belső tulajdonságok kezdenek kiformálódni, amelyekben nem ilyen egyértelmű az, hogy melyik tulajdonságunkat kitől örököltük, mert jól összekeveredik benne a gyermekünkben a mi két életünk, akkor kezdünk arra jönni, hogy ahogy mi irányítottuk, ahogy mi vezettük, valahogy az tükröződik vissza. És nem is akkor tükröződik vissza, amikor én éppen ránézek, hanem talán egy előző korszakomat tükrözi vissza. Most ugrok egy nagyot, ez a gyermek is lesz egyszer tinédzser. És a szüleinek lehet, hogy égnek áll a haja majd a döntésektől, meg a kérdésektől, meg a flegma magatartásától, és akkor az lesz a kérdés, hogy mit rontottam el? Mit nem csináltam elég bölcsességgel? És ilyenkor meg szoktam nyugtatni a családokat, hogy hát ezt kinövik a gyerekek, ezen túl lesznek. Ők is, mi is túl voltunk valahogy. De aztán később az életünkben azt kezdjük látni, hogy amilyen bölcsességgel neveltem és igazgattam, az a bölcsesség vezeti őt tovább, és az szerint hozza ő is a saját döntéseit. És én is megváltoztam azóta, és én már máshogy látom, és innen adódnak később majd a feszültségek is, hogy én nekem miért nem volt meg az a bölcsességem, ami akkor kellett volna, hogy én úgy intézzem a dolgokat, hogy most más helyzetben legyünk. Na hát ilyenekkel szoktunk mi sokat eljátszani a gondolatunkban, és ez nehéz. És ezért van, hogy a keresztségben, amikor odalép Krisztus a gyermekeink mellé, akkor azt mondja, hogy nekem is van egy bölcsességem, amely beigazolódik az én gyermekeimben. És ettől kezdve kezd fontos lenni az, hogy ez a gyermek, vagy a gyermekem ne csak az én gyermekem legyen, hanem az az Isten gyermeke is legyen. Mert az én bölcsességem törékeny. Az én bölcsességemben nincs benne az, hogy rálátásom lenne minden dologra. Nem tudok a távolba nézni, nem tudom, hogy a mostani intésem később mit hoz ki a gyermekemből. Most a magam gondolata szerint, a legjobb szerint igyekszem igazgatni az ő életét. De mi van, ha 5 év múlva azt mondom, hogy ezt nem így kellett volna csinálni? És ezért azt mondja Jézus a tanítványoknak, hogy menjetek el, és tegyétek a tanítványaimmá, hogy az én parancsolataim szerint tudjanak döntéseket hozni, hogy azokat megismerjék, hogy az én bölcsességem, amely már évezredek óta beigazolódott, hogyha valaki az Istenre odafigyel, annak nincs kár az életébe. Akkor megvannak a küzdései, megvannak a próbatételei, de sosincs egyedül. Nem érezheti azt, hogy ebben a világban nincs, aki mellé álljon. És innen van ez a nagyon szép ígérete Jézusnak is, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A nagy szakadások azok, amik minket nagyon megviselnek. Az, amikor az egyik ember a másiktól távol kerül, és ebben nem kivétel a szülő-gyermek kapcsolat sem. Hány olyan szülő van akár ebben a templomban is, aki átélte azt, amikor a gyermek azt mondta, hogy na jó, most már kicsit sok vagy nekem, én elmentem, élem a magam életét. És akkor úgy, mint a tékozló fiúnak az atya, várjuk őket haza, hogy mikor jön el az a pillanat, amikor azt mondja, hogy nézd, mondd, hogy te mire gondolsz, ezt jól csinálom, kell a véleményed. De az Isten is valahogy így, ugrásra készen, ott van az életünk mellett. És az ő bölcsessége mindig beigazódik a gyermekekben. Ezért egyediek ők. Minden egyes kis ember, aki megszületik, az az Istennek, a kezének a lenyomatát hordozza. Ő formálta. Ő gondolta el, hogy milyen legyen. Az ő bölcsessége van benne az ő életébe. Ha csak tudományos oldalról nézzük, akkor is egy olyan szervezet az ember, amit nem lehet bölcsesség nélkül összerakni. Annyira össze van rakva minden bennünk, hogy az minket mozgasson, éltessen, néha csodáljuk ennek a titkát. De ugyanígy van összerakva bennünk a lélek is. Ő nagyon jól tudja, hogy ezt a gyermeket mire tervezte, hogy milyen életet szán neki, hogy hol akarja látni ebben a világban. Ezt én nem látom. De ha az Isten bölcsessége igazgatja ezen az úton, és én engedem, hogy igazgassa, akkor azt olvassuk itt, hogy az igazolást nyer. És az igazolás az azt jelenti, hogy akkor megtaláltam a helyem, akkor békességem van, akkor ott vagyok, ahol lennem kell, akkor az életnek megtalálhatja azokat az örömeit, amik fontosak neki. És nyilván, hogy ez a környezetében is megjelenik, abban a békességben, odafigyelésben, amit kaphatunk. Amikor ezeket a gondolatokat idehozom, akkor mindig utána felhívom erre a nagy ígéretre a figyelmet, amit Jézus minden egyes keresztségben elmond azoknak, akik a keresztségben részesülnek. Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ez az az áldás, amellyel indítjuk most az ő életét is, és amit kérünk, hogy az Isten az ő életére is kegyelmesen árasszon. Mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, én két kérdést teszek fel a szülőknek és a keresztszülőknek, majd kérem az ünneplő gyülekezetet, hogy szintén mi is tegyünk fogadalmat. Jöjjetek együtt, álljunk fel erre az ünnepi alkalomra. És kérdezem akkor először a szülőket és a keresztszülőket, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszent egyházba befogadtassék. Felejétek, akarjuk. Ígéritek, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet közösségében. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig a gyülekezethez fordulok, és kérdezem, ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek és keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben nevelhessék. A gyülekezet feleje, ígérjük. Tegyünk vallást a mi hitünkről, közösen elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, olyan nagy ajándék és nagy méltóság, amikor életet teremtesz, és ebben valahogy mi is benne vagyunk, mint a te eszközeid, és azt a felelősséget, amely azzal a csodálatos élménnyel együtt jár, hogy részesei lehetünk az ő növekedésüknek, örömüknek, az életük formálódásának, azt ránk bíztad. Te látod a legjobban, hogy nem mindig vagyunk erre úgy alkalmasak azzal a bölcsességgel, ahogy mi is azt szeretnénk. Így köszönjük, hogy nem mindig a mi bölcsességünknek kell beigazolódnia, hiszen akkor a tévedéseinket is ránk olvasnád, és félve nyúlnánk egymás életéhez, hiszen nem csak áldást, hanem bajt is tudnánk hozni. Köszönjük, hogy a te bölcsességed több ennél, és a te gyermekeidben beigazolódik ez a bölcsesség. És akit rád bíznak, és aki a te utadon jár, az jó helyen van. Így köszönjük meg azt az életet, amit most is odaadtál azok kezébe, akik szeretettel elfogadták tőled. Engedd, hogy sok örömük legyen benne, hogy tudják vigyázni, igazgatni. És tudjanak téged is segítségül hívni ott, ahol a kérdések támadnak. Adj hálaadást a családi közösségben, abban az ünneplésben, amelyel ma körül lehet venni őt, és kérünk, hogy a te ígéreted hadd legyen igaz az ő életében is, hogy minden napon elkíséred egész a világ végezetéig. Hadd adjon nekünk békességet ennek az ismerete és tudása. Ami Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg érte mondott könyörgésünket is, testi és lelki növekedéséért. Amen. Keresztellek téged az Atyának, az Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje. Áldjon meg és őrizzen meg téged. Amen. Keresztség kiszolgáltatása után foglaljuk el a helyünket, és folytassuk Isten tiszteletünket. A 266-os számú dicséretünket keressük, és énekeljük közösen. 266. dicséretünknek mind a négy versét. Egek nagy királya, magasztalunk téged. Isten igét olvasom a Lukács evangéliuma szerint. Bibliaolvasó vezérfonalunk jelöli meg számunkra erre a vasárnapra, de annak csak egy szakaszát olvasom, a 7. fejezet 31-től 35-ig terjedő verseit. Kihez hasonlítsam tehát e nemzedék tagjait? Kihez is hasonlók? Hasonlók azokhoz a gyermekekhez, akik a piacon ülnek, és azt kiáltják egymásnak. Furuljáztunk nektek, és nem táncoltatok. Síratót énekeltünk, és nem sírtatok. Mert eljött keresztelő János, aki nem eszik kenyeret, nem iszik bort, és azt mondjátok, ördög van benne. Eljött az emberfia, aki eszik és iszik, és azt mondjátok, íme falánk és részeges ember, vámszedők és bűnösök barátja. De minden gyermekében igazolódott az ő bölcsessége. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását, jöjjetek fennállva, ezért együtt imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, egészen más a lelkünk is akkor, amikor egy ilyen napfényes reggelre ébredünk és indulunk el. Köszönjük, hogy ez az indulás, ez most a te házadig vezethetett minket. Mindig egy nagy titok számunkra, hogy hogyan is kerülünk mi ide. A magunk gondolata szerint és döntésével léptünk be, mert akartunk veled találkozni, mert úgy éreztük, hogy dolgunk van itt, vagy a te szent lelked munkálkodott és hívott minket, hogy itt megállhassunk előtted. De talán nem is kell elválasztani, hiszen megvannak az érzéseink, amivel keresünk, és neked pedig megvannak a kérdéseid és gondolataid, amiket el akarsz mondani nekünk. Így nem kérhetünk most sem más tőled, mint hogy add nekünk a veled való találkozásnak a lehetőségét, csodáját. Engedd, hogy úgy érezzük, hogy valóban itt vagy közöttünk, hogy mindaz, ami bennünk van, az ismert előtted, és erre készültél, hogy valami választ adj nekünk. És köszönjük azt is, hogy a terheinket is itt le tudjuk tenni. Ez az egyetlen egy olyan hely ebben a világban, ahol úgy érezzük, hogy meg tudunk szabadulni attól, ami minden nap csak keresztként nyomja a vállunkat, hiszen valaki olyannal találkozunk, aki ígéri az ő megbocsátását is. Így szeretnénk veled találkozni a te igédben is, add hozzá a te bölcsességedet, a te szent lelkedet, és így áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 65. Zsoltárunknak az első versével. 65. Zsoltárunk első verse, a Sionnak hegyén, Úr Isten, tied a dicséret. Alapigénket a Lukács evangéliumának a 7. részéből újraolvasom a 31 és 32-es versekből. Kihez hasonlítsam tehát e nemzedék tagjait? Kihez is hasonlók? Hasonlók azokhoz a gyermekekhez, akik a piacon ülnek, és azt kiáltják egymásnak. Furulyáztunk nektek, és nem táncoltatok. Siratót énekeltünk, és nem sírtatok. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, azt hiszem, hogy nem kell sokáig magyaráznom és ragoznom, hogy miről szól ez a kis példabeszéd, amit Jézus mond el. Mindannyiunknak benne van az életérzéseiben, és ez nem csak egyen-egyenként igaz, hanem a közhangulatot is formálja. Ez a sehogy se jó. Ha valami történik, akkor miért történik? Ha meg nem történik, miért nem történik? És az ember mindig valahogy vizsgálja a másik oldalt, mindig keresi a másik lehetőséget, hogy sem jó úgy, ahogy van. Ez egy hihetetlenül nagy elégedetlenség bennünk, és ebből születik számtalan kritikánk is, mi mindent meg tudunk támadni, ha egy dolog tetszik, akkor meg tudjuk indokolni, ha nem tetszik, akkor azonnal tudjuk kritizálni. Ez nem is áll meg ezen a szinten, hanem ebbe belekapcsolódnak utána az indulataink is. Így feszülünk egymásnak is, ebből születik nagyon sok keserűség, nagyon sok harag. Jézusnak úgy tűnik, mintha ő egy pillanatra ilyen szociológussá menne át, és egy ilyen korképet festene fel a helyi társadalomról, vagy az akkori társadalomról, és azt mondja, na hát ti ilyenek vagytok. Olyanok, mint a piacon unatkozó gyerekek, akik rúgják a port, de semmihez nincs kedvük igazán. Ha megszólal az egyik, és azt mondja, hogy gyertek, játszunk valami vidámat, zenéljünk együtt, és játszunk lakodalmast, akkor azt mondja a másik, hogy nekem ez nincs kedvem. Ha megszólal egy másik, és azt mondja, hogy jó, akkor csináljunk valami komoly dolgot, mélyüljünk el valamiben, akkor azt mondja a másik, hogy hagyja ezzel engem békén. És ez nem csak a gyermekeknél van így, nagyon egyszerű példát fogok mindjárt mondani, szerintem sokaknak ismerős lesz a beszélgetéseinkből. Mondjuk erre az egyik legjobb példa a házastársi beszélgetés. Amikor az egyik azt mondja, hogy na nem csináljuk ezt, és a másik azt mondja rá, hogy nekem erre nincs hangulatom. És erre megszólal akkor a másik is, hogy jó, hát akkor beszéljük meg. Ja, hát én nem akarok lelkizni. És akkor itt már mindenki érti, hogy ez sem kell, de az sem kell. És igazából én magam sem tudom, hogy mit szeretnék, de az, amit felkínálnak, abból nem akarok most választani, annak mindig látom a visszáját, vagy azt a fonák részét, ami éppen nem alkalmas nekem. És persze számtalan ilyen példát fel lehet sorolni, hogyha valaki a környezetünkben állandóan csinál valamit, akkor ő miért nyüzsög? Miért nem hagy már minket? A lakóközösség vezetője miért kell mindig nyüzsögjön? Miért mindig csinál valamit? A szomszédom miért tesz-vesz? De ha nem csinál semmit, akkor a bokrok miért nem rendezettek a kerítés mellett? Akkor miért ilyen lusta? Hogyha az egyik ember érdeklődik a másik felől, akkor mit mind kíváncsiskodik? Akkor miért akar belelátni az életembe? De ha nem kérdez semmit, akkor miért ilyen suta a kapcsolatunk, és miért nem érdekli az, hogy mi van velem? Miért nem nyitja rám az ajtót? Ezeket a példákat, ha sorolom, mindig ugyanoda jutok vissza, ahol Jézus látta az ő hallgatóit. Ha mondok nektek valami olyasmit, ami elgondolkoztató, akkor ne fárasszál már ezzel engem, Jézus. Ha mondok valami olyasmit, amiben szabaddá lehetnél, és elengedhetnéd a terheidet, akkor te azt könnyen mondod, Jézus. Hát te vagy Jézus. De hát nem ismered fel az én életemet, a kihívásaimat, a próbatételeimet. És ebben az állapotban, hogy mivel semmi sem jó, soha sem jó, nagyon elfárad az ember. Ebből lett ez a műszó, ami úgy már jellemző is a társadalmunkra, a mi életünkre, és ilyen kiégett és megfásult emberek vagyunk, akiket semmi sem mozgat meg, semmi sem dob fel, és igazából mindenfelé közömbösek is maradunk. Az ember ezzel palástolja a maga életvesztését. És ezt Jézus nagyon jól látja. Azok a hallgatók, akiket ő most megszólít, és akik rátekint, és próbál egy tükröt tenni előjük, azok pont ebben élnek, hogy elvesztettem az életnek az életszerűségét, az életszagát, azt, ami úgy lüktet, ami úgy tart engem, ami kihívásokat ad, amiben el tudom helyezni magam. Ezt palástolni szeretni az ember. És hogyha Jézus azt kérdezte volna, hogy jó, akkor most mondjátok meg, hogy mit játszunk, akkor ő arra is tudott volna egy feleletet adni, és azt mondja, hogy jó, játszunk ilyen színészkedőset. Szeretem, amikor a gyerekeim is játszanak, hogy ők a színészek. És akkor abban valahol mégis benne van a legmélyén az, hogy mi az az életérzés, ami ott van, de ezt nem ő játsza el. Ezt hogy szoktuk a beszélgetésben? Tudod, van egy barátom, neki az a problémája, hogy... Hát nem a barátomról akarok beszélni, az az én problémám, csak el akarok bújni az ő ügye mögé. És minden olyan ügy, ami egy kicsit rólam is szól, az fontossá lesz. Azoknak a kapcsolata nem jól működik. De egy kicsit milyen jó lenne látni, hogy miért is csúszott az félre, mit mondtak egymásnak, miért akarnak elválni egymástól. Azért, mert én is abban vagyok. Nem vagyok másban. És ugyanígy a másik örömét is olyan jó lenne kölcsönvenni, hogy lemásolni, és azt mondani, hogy de jól megy neki. Mi a titka? Mondja már meg. De közben nem vállalnék fel semmit. Akkor erre, itt ha lépésről lépésre haladunk az igében, akkor Isten is elmondja, hogy ő is adott lehetőségeket. Ő is adott dolgokat és utakat, amelyekre rá lehetett volna lépni. Azt segítségképpen képzelt el a számomra. Először eljött keresztelő János. Nem evett kenyeret, nem ivott bort. És mindenki azt mondta, hogy ördög van benne. Egy aszketikusan élő ember, akinek elege lett egy kicsit a világból, talán a hívságaiból, egy kicsit bele is csömörlött abba, hogy ennek nem is így kéne működnie. Néha benne van ez az életérzés a mi lelkünkben is, hogy egyszer megállítani a világot, és én kiszállok belőle. Elmegyek egy olyan helyre, ahol békén hagynak, de nincs ilyen zuga a világnak, hiába, mert az forog körbe is, és én is vele együtt, és nem lehet kiszállni. Én ezt nem mondhatom, de valahol mégis úgy kicsit érezzük, hogy mire gondolhat itt az a keresztelő János, de az, hogy nem eszik, nem iszik, hogy távol van mindattól, amit én örömnek gondolok, amit eddig hajszoltam, amit eddig kerestem, hogy én ezt most félretegyem, az engem rémiszt. Én nem tudok keresztelő János lenni. Tőlem ne várja az Isten azt, hogy egy ilyen aszketikusabb élettel úgy majd ráhangolódok a lelki dolgokra, és úgy el tudom engedni ezt a világot. Az egy kicsit engem fogva tart még. De vajon ez a célja, hogy jó sok keresztelő János kinéljen a pusztába, és ott alkossanak egy olyan közösséget, akiknek semmiük nincs, és egy elzárt világban élnek attól a világtól, amiben Isten egy küldetést vagy egy megbízatást adott nekünk. De Istentől mindig félünk valahogy, és azt féltjük, hogy el fogja venni az örömömet. Hogy elveszi azt, amihez ragaszkodnék. Jézust is nehéz hallgatni ebben az értelemben, amikor azt mondja, hogy gyere és kövess engem, és akkor azt mondja, hogy és add el minden vagyonodat, és ne maradjon semmit, csak én. Gyere velem, és kezdjünk mi valamit ketten egymással. És az ember ezt nem bírja elengedni, és sok történet van erről, és a gazdag ifjú is azt mondja, hogy nem, ez nekem nem megy, ne haragudj. Hát nem merem az életemet rátenni egy áldozatra, egy szolgálatra, hogy én ott állok egy másik ember mellett, és várni fogom, hogy megváltozik, vagy nem változik meg, hogy én teszek bele mindig valamit abba a kapcsolatba, hogy az egyáltalán működjön. Meddig csináljam én ezt még? Beteg a világ, de közben én magamról azt gondolom, hogy én egészséges vagyok. Defektesek a kapcsolatok mindenhol, minden tekintetben, és mégis kőkeményen vallom azt, hogy az ember jó. Az elmúlt héten az egyik bibliakörben beszélgettünk, és ott az egyik fiatalember kifakadt. Olyan igaza volt teljesen, emberileg nézve, olyan rossz ezt hallani, hogy hogy az ember mindig mindent elront, és ő kifakadt, és azt mondta, hogy de nem, az emberben kell legyen valami jó. És én ezt még mindig erőltetem, hogy igen, van valami jó, de hogy ez hol van ez a jó, és hogy fog megvalósulni, nem tudom. Keresztelő Jánoshoz nem akarok menni, nem akarok csatlakozni. Félek attól, ettől a bűnvallási kényszertől. Hát ez amúgy is egy ilyen egyházias dolog, nem? A legtöbb embernek ez a véleménye, aki a templom falain kívül van talán, de még talán aki bátortalanul lép be, az is, hogy na ez az a hely, ahol mindig bűnt kell vallani, ahol mindig el kell mondjam, hogy én rossz vagyok. És ettől úgy megcsömörlik az ember, és azt mondja, hogy én most már nem akarom azt mondani csak magamról, hogy rossz vagyok. De a bűnvallási kényszer az nem ugyanaz, mint a terhénynek a lerakása. Az egyik, az egy ilyen mondva csinál dolog, egy ilyen magamból kierőszakolt Isten elé állás. A másik viszont egy olyan leroskadás, hogy nézd, én ezt nem akarom húzni tovább, ezt itt hagyom. Csinálj vele, Isten, amit akarsz. Nekem ez sok. És Keresztelő János erre hívja az embereket, gyertek, ha sok, gyertek és tegyétek le. Persze dörgedelmes, persze azt, hogy térjetek meg. És mi ezeket a kifejezéseket nagyon nehezen engedjük közel magunkhoz. Nem kellett. De jött az ember fia. Na nem baj, hogy akkor most minden máshogy lesz. Elengedtük Keresztelő Jánost, egye a sáskát a pusztába, ne egyen kenyeret, élje a maga aszketikus életét, hát ha neki ez bejött, ám legyen. Mi kövessük Krisztust. Eljött az ember fia. Eszik, iszik, aztán leül olyanokkal is, akikkel én nem ülnék le soha, és olyanokkal is közösséget vállal, akiket én nem szeretek. Na, ez se annyira szimpatikus. Az elején úgy tűnt, hogy oldja annak a nehézségét, amit én tényleg olyan nehezen veszek Istentől is, hogy nekem ott meg kelljen vallani a dolgaimat, és állandóan meg kelljen alászkodni. Végre valaki jön, nem ítélettel közelít, meg akar egy kicsit simogatni, és egy idő után azt veszem észre, hogy de túl közel jött. Ezt nem szeretjük az emberekben sem. Ezért mondom, hogy így se jó, meg úgy se jó. Az egyik az nagyon a peremen van, nem akar közelebb lépni, a másik az meg belemászik az életemben mindig, és nem tudok megszabadulni tőle. És ez van valahogy ezzel a Jézussal is. Hogy állandóan abban a közelségben van, ahol ez kezd nekem már kellemetlen lenni. Ahol ez sem olyan egyszerű viselni. És ráadásul, és most tessenek ezt mindenki, értse jól, van, túl könnyen veszi az életet. Neki áll prédikálni Jézus arról, hogy az Isten vigyáz rátok, gondot visel rólatok. Úgy, ahogy a mező füvéről. Ott Jézus álmodozik a szép mezei liliomokon, meg nézi a madarakat a feje fölött, és azt mondja, hogy hát látjátok, hát milyen jól megvannak. És akkor kicsit felháborodom, és elkezdek neki támadni Istennek, hogy ne haragudj már engem, ne hasonlíts össze egy kis virággal, meg egy madárral, mert az én életem egy sokkal összetettebb és bonyolultabb dolog. Ez ilyen Assisi Szent Ferenc módján, jaj, de szép a világ, és ott csodálkozom mindenen. Nekem ez kevés. Hát mi lesz azokkal a harcaimban, ahol el fogok vérezni, ahol a döntéseimben múlik maga az élet? Kevés a biztosíték néha Jézusban. És ezt a másik oldalt sem tudjuk valahogy a magunkévá tenni, mert Jézus nem ad elég módszert. Nincsenek jó receptjei, nem ad elég támpontot, nem hozott a 10 parancsolat mellé még 100 jó élettanácsot, amit meg lehetne fogadni, amit ki vannak írva a hűtőgép ajtajára úgy, mint azok a hűtőmágnesek, hogy ma szép napod lesz, csak mosolyog mindenkire. Tehát ilyenek kellenének nekünk, és Jézus nem adja. És valahol a farizeusok is azt mondják, hogy ott volt Keresztelő János, mindent maga mögé dobott, ami a mi múltunk, a törvényeink, kimegy a pusztába, és csak erről szól a dolog, hogy Istennel valahogy rendezzük már a kapcsolatot. Aztán megjön ez a Jézus, ő meg felborítja a meglévő törvényeket is, és azt mondja, hogy ott van az én lelkem. Majd az vezet titeket. Megint csak a fiatalokkal hadd példálozzak, de szerintem ez így van minden emberrel, hogy ez meg olyan kevés. Amikor Jézus azt ígéri, hogy tudjátok, majd amikor szorult helyzetbe lesztek, akkor az én lelkem megtanít arra, hogy mit kell tenni, meg mit kell mondani. de így készületlenül megyek bele. Így nincs semmi a zsebembe. Valaki egyszer megkért, vagyis mostanában majd kerül erre sor, hogy részt vegyek egy olyan konferencián, vagy találkozáson, ahol valamit kéne csinálni, és azzal nyugtatgat engem, hogy nem kell készülni rá. Há, hogy ne? Hát, és akkor majd mit fogok ott mondani? És ez van benne ezzel a Jézussal való együttélésben, hogy majd mindig a lélek. És a bibliaórás beszélgetésénkben is mindig az van, hogy miért nincs egy konkrét jó tanács, egy konkrét megoldás ezekre a dolgokra. Mert Jézus nem akarta így. Mert azt akarta, hogy a vele való közösség naponként formáljon engem, és ott dőljenek el a dolgok, amikor ő hozza a helyzetet, és hozza hozzá az ő lelkét is, hogy az súgja meg, hogy mit kell tegyek. Hát nem jó az, ha előírják. De az se jó, a túl nagy szabadságot kapok. Akkor mi jó neked? Akkor mit szeretnél? És ezt a kettőt nem szeretném most egymás ellen kijátszani, mert úgy érzem, hogy ezek nagyon-nagyon erősen össze is kapcsolódnak. Azért erősen, mert az egyikből valahogy át tudok lépni a másikba. Aki keresztelül Jánosnak megértette a szavát, hogy mit jelent odaállni Isten elé, és rendezni azt, ami rendetlen bennem, azt tud utána tovább lépni, és megérteni azt, hogy az Isten lelke folytatja ezt a munkát, és életképessé tud engem tenni. Hogy nem kiszakít engem a világból, hanem épp belevezet abba a világba, ami az ő világa, és ami az életről szól. Ez a kettő együtt nem tesz felelőtlenné sem. Mert meg tudom vallani a bűneimet is. És utána azzal a szabadsággal tudok élni, amelyben Isten feloldozott engem az életre. Az ő bölcsessége minden gyermekében igazolódott. Ugye így hallottuk a keresztségben. És ez az ő bölcsessége, és az ő gyermekében ez tényleg igazolódik. Hogy vannak olyan példák előttünk, akikre ma azt mondanánk, hogy nekik bejött Isten. Ők tudják úgy élni az életüket, hogy van egy biztonságérzetük, hogy van benne valami békesség. Nem könnyebb az életük, mint az enyém. Ugyanazt megharcolják, ugyanazokon az élethelyzeteken mennek át. De nekik bejött. Bejött az, hogy az Isten bölcsességéből tudnak meríteni, az adott helyzetben tudnak Istenre figyelni. Egy-egy imádságra kapnak válaszokat, és azt szerint tudják igazgatni az életüket. Hogy melyikre van szükség? Kicsit a szigorúbb verzióra, vagy az engedékenyebbre, ott, ahol az Isten megsimogat minket, mindig való ezt a helyzet is hozza. De egy biztos, hogy valamelyiknek már meg kell érintenie. Az nem lehet, hogy én ezek között közömbösen elmenjek. Hogy így se kelljen, meg úgy se kelljen. Valaminek most már mozdulnia kell ahhoz, hogy az én életem is változzon. Ha kell, akkor együtt fogunk sírni. A bőt fele közeledünk, és ennek a bőtnek mindig van egy ilyen misztikus időszaka, amire azt gondoljuk, hogy na most kéne valahogy egy kicsit rendbe tegyem magam. Hasonlít az adventhez, csak ott inkább belecsúszunk a karácsony szépségébe, itt pedig azért a Krisztus keresztje jelenik meg, mint egy árnyék mögötte, és ott az ember azért el kéne gondolkozni, hogy mennyire jó az az ember, akit én a tükörben jó emberként ismerek. És mit kell még rajta faragni? És ugyanakkor ott van valahol az út végén a húsvétnak a csodája, az, hogy az Isten azt a szabadságot kínálja fel, amiben tényleg azt tapasztalom, hogy az életre vezet el. Hol nem a görcs, nem a félelmek, nem az aggodalmaskodás tölti ki a minden napjaimat. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől, hogy segítsen minket legalább választani, hogy mit szeretnénk játszani először, és ezt idézőjelbe teszem, vállaljuk-e az Istennel való szembenézésnek, néha a komolyságát, fájdalmát, nehézségét, vagy éppen készek vagyunk-e arra, hogy az ő lelke vezessen minket és irányítson.